Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Virág vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 769-es számú énekünk első két versét. 769-es számú énekünket, mely így kezdődik, mind adjon hálát Istennek.
Dicsérjük Istent boldogan, mert őnek főbb jó. Nagy csoda művel számtalan, kagya minden ható.
Kedves testvéreim, hirdetéseinket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A héten búcsúztak szerettei Timári Istvánné, Tóth Gizella 85 éves, Csáti Péterné, Török Julianna 84 éves, Burger Sándorné, Imrefi Judit 70 éves, valamint Kovács Endréné, Molnár Erzsébet, 78 éves testvérünktől. A gyászoló családok számára Isten szent lelkének a vigasztalását kívánjuk. A zsinati elnökség állásfoglalása szerint a húsvéti istentiszteleteken még nem lehetünk sajnos fizikailag együtt. Tegyük otthonunkat istentiszteleti helyé. Ebben igyekszünk segíteni egy három estés nagyheti sorozattal, mely kedden, szerdán és csütörtökön este 6 órakor kerül fel a szokott Facebook csatornánkra. A három ünnepi istentiszteletet, melyet nagypénteken és húsvét mindkét napján délelőtt 10-kor tartunk, az eddigi módon közvetítjük szintén Facebookon keresztül. Hétfőn Kovács Nagy Orsolya, a Pápai Református Teológia Akadémia hallgatója hirdeti majd közöttünk az igét. A járvány helyzetre való tekintettel így tudunk a legátusoknak segíteni, a legációnak a pótlásában. Kedves testvéreim, több hirdetésünk nincsen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekszóval. Énekeljük el a 331-es számú énekünknek az első két versét. 331-es számú dicséretünk első verse így kezdődik, a nagy király jön, Hozsánna.
Király jön, Hozsánna, Hozsánna, zeng a kiáltás előtte, utána. Zöld ágakat szeddelnek útjára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevében, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fel a mennyországban, áldott az Isten a magasságban. Ó, Szent Egyház, hívvek boldog sországa, mi édes ez a Jézus királysága. Szelíd szegény ez, és alázatos, de nagy hatalmú és csodálatos. Igaz ez is, a bűnből szabadító, a bűnt halált is népeket hódító. Vasvesszővel bírja ellenségét, de szelíden őrzi örökségét.
Testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéit, amely írva található Lukács evangéliumának 19. részében, a 32-es verstől a 40-es versig a következőképpen. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan mondta nekik. Amikor a szamár csikót eloldották, azt kérdezték a gazdái, miért oldjátok el a szamár csikót? Ők pedig azt mondták, az Úrnak van rá szüksége, és elvezették Jézushoz. Majd ruhájukat ráterítették a szamár csikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokassága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus azt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt, mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Testvéreim, fennállva, közösen fejünket meghajtva imádkozzunk Istenhez. Drága mennyei atyánk, teremtő urunk, hálás a szívünk ezen a csodálatos vasárnapon, hiszen a te fiadnak a Jeruzsálembe való menetelére gondolhatunk vissza. De milyen jó, hogy mi nem olyan vagyunk, mint az a tömeg ott akkor, hogy nem tudták pontosan, hogy mit jelent ez számukra, mert mi tudtuk, hogy akkor mie is készült fel Jézus lélekben, arra, hogy az életét adja mindannyiunkért. De köszönjük, Urunk, hogy ő fel is támadt a halálból, és ezáltal örök életet szerzett mindannyiunknak. Hálásan gondolunk vissza erre a csodálatos napra, és ezért kérünk téged, Jézusunk, hogy áldj meg bennünket, és legyél velünk minden napon a lelki felkészülésünk alatt is. Elét hozzuk beteg testvéreinket, akik betegséggel harcolnak akár ebben a pillanatban is. Kérünk téged, hogy legyél velük, és te add meg nekik a gyógyulást, te erősítsd fel őket. Elét hozzuk azokat a sok-sok gyászoló testvért, akik elvesztették szeretteiket. Kérjük, Urunk, adj vigasztalást a szívükbe a te szent lelked segítségével. Köszönjük neked ezt az ünnepet, köszönjük a virágvasárnapot is, köszönjük az ige üzenetét. Kérjük azt, hogy ugyanúgy, ahogy aznap Jeruzsálembe, vonulj be a mi szívünkbe is, és azt is tisztítsd meg, hogy készen várhassuk a te ünnepedet, a te feltámadásodnak az ünnepét. Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy áld meg az ige hirdetőjét, áld meg a gyülekezetet, és add, hogy igéd gyümölcsöt teremhessen a szívünkben, itt és otthonainkban is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésünk előtt énekeljük el a 673-as énekünknek az első és harmadik versét. 673-as számú énekünk így kezdődik: Jézus, te égi szép tündöklő.
Jézus, te égi szép tündöklő fényű név, legszentebb itt jelen e földön én. Benned van írgalom, tetszésedet. Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, idegen tájakon jár gyermeked.
Ige hirdetés alapjaként hallgassuk meg az Efézusi levél soron következő szakaszát, az 5. fejezet 18-tól 21-ig terjedő versét. A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be lélekkel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az Efézusi levélben sorra haladunk, és most egy különleges felszólítást látunk, ellentétet, megtiltja a bortól való részegséget, viszont lelkünkre köti, és megparancsolja, hogy teljünk be Szentlélekkel. Talán az köti össze azt a kettőt, hogy mivel telünk meg, borral vagy Szentlélekkel. De ez itt ellentétben áll egymással, tehát ne, hanem így, mondja Pál apostol. Részegség és Szentlélek, ez pünköstkor egymás mellé kerül, amikor az apostolok idegen nyelveken dicsőítik Istent, akkor azt olvasjuk, hogy némelyek azt mondták, hogy édes bortól részegedtek meg. Itt látszik, hogy ezek a némelyek először is kisebbségben voltak, tehát nem a többségnek volt ez a véleménye. Másrészt, hogy ezek ellenséges indulattal, rossz szándékkal mondták ezt. Tehát a Szentlélekkel való beteljesedés és a borral való részegség nem hasonlít egymásra. A közös még az bennük, hogyha nem arról beszélünk, hogy megtelünk valamivel, hogy olyan, mint amikor egy másik világba kerülök. Talán ez az alapja, amiért vádolták az apostolokat a pünkösd alkalmával, hogy olyan, mintha nem ezen a földön élnének, mert tele vannak örömmel, felszabadultak, dicsérik az Istent. És valóban az alkoholnak is van egy olyan hatása, hogy olyan az ember, ha túl sokat iszik, mintha nem lenne ebben a világban. De itt megszűnik a hasonlóság, mert ez a két világ teljesen ellentétes. Amikor leiszom magamat, akkor a saját zárt világomba kerülök, amikor pedig a lélekkel, szent lélekkel beteljesedek, akkor az Isten világába kerülök, akkor kinyitok, és rájövök, hogy ez a világ az Isten szeretetében, az Isten uralma alatt, az ő kedves világaként működik. Amikor megrészegedem, lezárok, amikor Szentlélekkel telek meg, kinyitok. Kulcsfontosságú talán a kifejezés, hogy amivel indokolja a részegség tilalmát, mert abban züllöttség van. Ez a főnév, ez egy rejtélyes dolog ma már, mert ugye egyikünk sem tud ógörögül, hogy vajon mit jelentett pontosan ez a szó. A Bibliából tudunk tájékozódni, ott pedig néhányszor előfordul, és az egyik jellegzetes előfordulása a tékozló fiú története. Kicsapongó életet folytatott, így fordítja az új fordítás. Tobzódva élt, így fordítja Károlyi fordítás. Minden esetre egy nem helyes, egy tékozló, egy felelőtlen életet és gondolkodást jelent ez a szó. Tehát amikor arról van szó, hogy a borban kicsapongás van, vagy züllöttség, akkor erről van szó, hogy felelőtlen életmód, romlott életmód van benne. Nem az az élet, amit Isten szeretne. Egy olyan gondolkodás, amelyik pazarolja, tékozolja a javakat ahelyett, hogy felhasználná arra, amire való. Elszórja a semmibe. Egyébként maga a szó, egy fosztóképzős szó, viszont fosztóképző nélkül megint rejtélyes, hogy mit jelent, de azt mondják, akik erről szólnak valamit, hogy az a szó bújik meg benne, fosztóképzővel, ami az üdvösség kifejezése a Bibliában. Tehát nagyon gyakori kifejezés. Ez pedig eredetileg egészet, kereket jelent. Tehát amikor a bortól részegedünk meg, akkor nem egész és nem kerek a világ. Rózsaszín színben látjuk, de nem azért, mintha egészben látnánk, hanem éppen azért, mert kivonultunk belőle, és a tudatunk más állapotban van. És a megváltás teszi ezt a világot kerekké, egészé, amikor a Szentlélek fényében látjuk ezt a világot, hogy ez a világ egy Isten által szeretett világ, és benne az én életem, egy Isten által szeretett élet, akiért lejött Jézus Krisztusban a mindenható Isten, odaadta az életét és megváltott engem. És ahogy mondtam, a lényeg ez, hogy a részegség egy bezárt világ, a magam világa, amiben el tudok menekülni az élet viharai elől, a Szentlélekkel betölt élet, betöltekezett élet pedig egy nyitott élet, amelyben az egész világot látom méghozzá, nem csak a szemem előtt levő részét, hanem az egésznek az alapját, az eredetét, a mindenható Isten szeretetét is látom mögötte. Egészben látom, nyitottan látom. Tulajdonképpen ez különbözteti meg az igazi hitet a tartalmatlan vallásoskodástól. Az igazi hitben nyitok erre a világra. Jobban érdekelnek az emberek, mint anélkül. Benne akarok élni jobban a dolgokba, hatni akarok ebben a világban jobban. A vallásoskodás olyan, mint a részegség, amikor bezárkózom egy világba, amikor nem érdekelnek a többiek, vagy kevésbé érdekelnek, legyinteni tudok rájuk, azok csak hitetlenek. Amikor nem akarok részt venni ebben a világban, tevékenykedni, hanem inkább kivonulni, megpihenni, elhúzódni ettől a világtól. Ez az üres és tartalmatlan vallásosság. És az az üres és tartalmatlan vallásosság, amikor nem kívánok hatással lenni a környezetemre. Bebújok a csigaházamba. Itt négy dolgot mond, amikor azt mondja, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel, és ezt a különös dolgot, ez a négy dolog magyarázza, teljesedjetek be, ez a görög nyelvben világos, hogy ez az állítmány, ez az ragozott ige, ami a következő mondatokban ige, a magyar szemnek, a magyar szemnek állítmánynak tetszik, tűnik, az mind-mind csak ige név. Négy tagmondat van, amiben kifejti, hogy mit jelent a Szentlélekkel betelni. Először is azt mondja, beszélgessetek egymás közt zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. beszélgetvén, ugye Károly az igenevet igenévnek fordítja. Különös ez a mondat, hogyan lehet zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben beszélgetni. Talán utalhatok megint a pünkösdre, amikor az apostolokból kikívánkozott az Isten dicsőítése, és ezt hangosan tették meg. Lehet, hogy énekelve tették, de valószínű prózában, de mindez az Isten dicsőítése volt. Olyan különleges és különös a hívők nyelve. Amikor két hívő ember találkozik, akkor elkezdenek beszélni arról, amit megtapasztaltak ebben az életben, hogy milyen csodálatos Isten gyermekének lenni, hogy mennyiszer tett már helyre az Isten, mi minden nagyszerű szépséget látok meg ebben a világban, a részleteiben is. Mennyi mindent tapasztaltam, amikor Isten válaszolt az imádságaimra és segített. Tehát egy hívő emberből, amikor kikívánkozik az Isten dicsérete, mert azzal van tele a gondolkodása. A hívő emberek ilyen nyelven beszélnek. Ez számomra idegesítő volt, amíg én nem találkoztam az Isten szeretetével, nem nyitottam ki rá a szívemet, csak próbálkoztam, erőlködtem a vallással. Olyan furcsa volt, hogy miért beszélnek így, miért nyomják ezt a szöveget, hogy ilyen csodálatos a mennyei atya, milyen hatalma van, szépsége, szeretete, és milyen hosszan tudtak áradozni, és én addig magamban azt mondtam, hogy bla bla bla, mondjátok, csak mondjátok, mert nem értettem ezt a nyelvet. Nem értettem, hogy miért mondják. Számomra a világ egy szürke, bűnös, szomorú világ volt. Aki látja mögötte az Isten szeretetét, abból újra meg újra kibudjan az Isten magasztalása. Nekem könnyű dolgom van, mert vasárnapról vasárnapra elmondhatom mindazt, amivel telve van a szívem, de minden hívő emberben ott kell, hogy legyen ez a vágy, beszélni erről, megosztani másokkal. Ismerjük ezt, megtelünk szent lélekkel, vagyis feszít az Isten dicsőítése minket. Ezért szólni kell a másikhoz, Istenről. Nem tehetem, hogy ne szóljak róla. És ha a másik is ismeri ezt, és benne is ott feszül az Isten szeretete, akkor válaszolni fog, és akkor tudunk beszélgetni egymással, zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. A második, amit mond, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Mind a két tagmondat úgy tűnik, hogy az éneklésről szól, de mind a kettő sajátos módon. Az előbbi, amiről az előbb beszéltem, arról szól, hogy beszélgetünk az Istenről, és ez mind olyan, mint egy ének, mert Istent dicsérjük, és itt pedig arra a részre teszi a hangsúlyt, hogy belülről azért ömlik ki belőlünk az Isten dicsérete, budjan ki belőlünk egy-egy mondatban, mert belülről telve van a szívünk az Isten dicséretével. Tehát itt egy szívbeli éneklésről beszél. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Hogy nem az ajkunkról jön az ének csupán. Nagyon szépen lehet énekelni, de ha nincs mögötte a gondolatunk, az Isten dicsérete, akkor nem ér semmit. Viszont nem kell ahhoz énekelni hallhatóan, hogy a szívünkben ott zengjen az, hogy milyen jó is, hogy ezt a világot nem önmagába kell, hogy szemléljem, nem kell, hogy keressem benne az értelmet, hogy ugyan mi is lehet az, hanem hihetek a mindenható Istenben, és láthatom az ő szeretetének a nyomát, kéznyomát mindenben. Énekel a szívem, mert örömmel és Isten dicséretével van tele, úgy alapból. És ezt mondja pontosan a harmadik tagmondat. Mindenkor, mindenért hálát adva, ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Mindenkor és mindenért, a másik levélben úgy fordítja a Károlyi fordítás, hogy mindenben hálát adjatok, és ez szerintem jobban kifejezi, amiről itt szó van. Mindenért nem tudunk hálát adni, mert van sok érthetetlen és nehéz dolog ezen a világon, van sok szomorú dolog, a bűnnek sok-sok hatása van körülöttünk, ezekért biztosan nem kell hálát adnunk. Itt nem erről van szó, hogy mindenért adjunk hálát, hanem hogy mindenben. Hogy minden körülmények között nagyobb az a dolog, hogy mi az Isten megváltott gyermekei lehetünk, és a bűneink meg vannak bocsátva. Nagyobb a járvány bezártságánál. Mert az Isten szeretete eljöhet hozzánk, csak kinyitjuk a Bibliát, olvasunk róla. Csak kitárjuk a szívünket, és beszélgetünk vele. Nagyobb a betegségnél. Nagyobb még a halálnál is, mert van feltámadás. Hálával tele lehet az ember, ha megtelt a Szentlélekkel. Ekkor van helyén, és ekkor tudja, hogy a életem tele van ajándékkal, minden napom újabb lehetőség, minden napom Istentől kapott alkalom, hogy szolgáljak neki, hogy rámutassak, így hasznosuljon az a napom is. És a negyedik mellékmondat, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmébe. Nagyon érdekes, majd még egyszer felolvasom ezt a mondatot, mert a következő részhez talán még jobban kapcsolódik, de mégis ehhez a részhez is kapcsolnunk kell, mert ez is igenév, ahogy egymás után jönnek az igenevek, ide kapcsolódik. Betelve a Szentlélekkel, ez azt jelenti, hogy engedelmeskedünk egymásnak Krisztus félelmébe. Hogy rend van. Ugye már az elején mondtuk, hogy ez beszélgetés egymással. A hívők beszélgetnek, nyitnak Isten felé, ezért nyitnak a többiek felé is. A részeggel nem érdemes beszélgetni. Sokszor megjósolható, hogy előbb-utóbb ki fog akadni ránk, és vitába fog kezdeni velünk. Ez nagyon sokszor jellemző a részeg emberekre, hogyha velük kezdenénk el beszélgetni. A Szentlélekkel megtelt ember viszont nem verseng és nem irigykedik. Ezért el tudja ismerni a másikban rejlő ajándékokat. Van, aki gondolatokat tud ébreszteni, van, aki nagyon jól csinálja a gyakorlati dolgokat, van, aki be tudja fogadni a szívébe az embereket, van, akinek jobban erőssége, hogy figyelmeztesse az embereket, hogyha rosszat lát, de a hívő ember jellegzetessége az kell, hogy legyen, hogy ezt el tudja fogadni. Hogy sokan sokfélék vagyunk, és aki valamire kapott megbízatást, tisztséget és hozzá ajándékot is ráadásul, annak engedelmeskedem. Arra nem irigykedem, azzal nem versengek. Beteltünk-e szent lélekkel? Mit jelent ez? Tehát összefoglalva, a Szentlélek éppé teljessé megváltottá tesz. Beállít az Isten világába. Tehát akkor telünk meg Szentlélekkel, amikor kinyitjuk a Bibliát, és eszünkbe jut, hogy Isten mennyire szeret minket és megváltott. Mikor kinyitjuk a szívünket, és imádkozunk, és eszünkbe jut, hogy annál sok-sok problémánál, amit Isten elé vittünk, mennyivel nagyobb az ő szeretete, és hogy ő nála mindenre van megoldás. A Szentlélekkel beteljesedni ezt jelenti. A másik dolog, hogy teljesedjetek be lélekkel, ugye teljessé éppé tesz. A második dolog, hogy a nyitásunkra vár, mert azt mondja, hogy teljesedjetek be, és ez az ige nem aktív formában van. A görögben az igéknek megvan az aktív és a passzív formájuk, tehát amikor cselekedni kell, és amikor be kell fogadni. Ez a befogadó formában van természetesen, hiszen pontosan erről szól. Viszont felszólító módban. Tehát mégiscsak nekünk kell valamit tenni, de nem mi vagyunk a cselekvők, hanem mi a befogadók vagyunk. A Szentlélekkel való töltekezés ezt jelenti egy nyitást. Azt jelenti, hogy a Szentlélek, a mindenható Isten, a mi nyitásunkra vár. Egyszerűen arra, hogy eszünkbe jusson ő, hogy elfogadjuk az ő hívását, hogy megnyíljon a szemünk az ő szeretetére, hogy elfogadjuk, hogy igen, értünk meg kellett halni a tiszta és szent megváltónak. Nem mi cselekszünk, de nagyon fontos a mi nyitásunk. Teljetek meg szent lélekkel, és még egy fontos dolog, amire felhívja a nyelvtan a figyelmünket. A görögben kétféle felszólító mód van. Van egy félig meddig múltidejű felszólítás, ami egyszeri cselekvésre szólít fel, és van a jelen idejű felszólítás, amelyik azt mondja, hogy mindig újra meg újra tegyétek ezt. És itt ez van. Teljetek be szent lélekkel, tehát hogy folyamatosan, mindig. Ez egy olyan feladat, amire mindig oda kell figyelni, ami mindig ott kell legyen bennünk. Mert ebben az életben jönnek a nehézségek, jönnek a szomorú dolgok, jönnek azok a helyzetek, amikben tehetetlenek vagyunk, és azt mondja, hogy nyissál, újra meg újra. Amikor elszomorodsz, amikor elcsüggedsz valamin, amikor dühös vagy valakire, nyissál, hogy a Szentlélek helyére tegye benned mindezt. Hogy mindezek kicsi dolgok az Isten szeretetéhez képest. És te éljél meg szent lélekkel. Ne hagyd, hogy a gonosz panaszra szal, elégedetlenséggel, csüggedéssel töltse meg a szívedet. A virágvasárnap történetében láttuk, hogy a tömeg lelkesedett. Szoktuk ezt többféleképpen magyarázni. Fölismerték a Messiást, és örültek Jézusban is, hogy eljön, igen. De tulajdonképpen volt benne nyilván egy olyan lelkesedés, hogy tömeghangulat, mindenki pálmaágakat lengetett, ruhájukat terítették elé, éjjenzett mindenki, mi is csatlakozzunk oda. Ez egyfajta részegség, amivel kivonulunk a világ szürkeségéből. De Jézus Krisztus virágvasárnapkor meghalni jött, értünk. És aki a megváltó érkezésének örült, az ezt vehette észre, és aztán a Szentlélek betölthette. Vajon mi virágvasárnap hogy vagyunk? Lelkesedni akarunk, vagy megtelni a Szentlélekkel, hogy Jézus Krisztus a megváltó eljött, hogy föláldozza az életét a kereszten, értem, halt kin halált, én az Isten gyermeke lehetek. Bárcsak ez a fajta öröm a Szentlélek jelenléte tölthetné be mindnyájunk szívét. Nem csak ma, hanem minden napon folyamatosan. Amen. Válaszoljunk az igére a 331. megkezdett virágvasárnapi énekünk 4. versét énekelve. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia!
Segítségül ki
szerzett országban. Így engedelmes ő polgárokká, s nyert kincseidben birtokosokká.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy a te félelmed töltheti meg a szívünket, mert a mindenható Istent ismerhettük meg a te szeretetedben, önfeláldozásodban, kereszthalálodban, feltámadásodban. Köszönjük, hogy így személyesen ismerhetjük ennek a világnak a tervezőjét, teremtőjét. Köszönjük az örömüzenetet, hogy szeret az Isten minket. Megbocsátotta bűneinket. Köszönjük, hogy a te lelked idézi ezt újra meg újra az emlékezetünkbe. Segíts, Uram, nyitni mindig ennek az örömüzenetnek. Segíts, hogy ez tölthesse be a mi lelkünket, és ezt tegye apróvá a nehézségeket, a szomorú dolgokat ezen a világon. Könyörülj mindazokon, akik nehézségek között vannak. Könyörülj a betegségben szenvedőkön, azokon, akik éjt-nappallá téve ápolják őket. Könyörülj azokon, akik tele vannak feladatokkal, és könyörülj azokon is, akiknek az élete üres, mert nem találják a feladataikat. Urunk, te minden helyzetben, mindnyájunkon szeretnél megkönyörülni, felemelni magadhoz minket. Segíts nyitni és megtalálni az utat nekünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most nemzetünket is foglaljuk imánkba a szózat éneklésére. Thank you.
Áldjon vagy várjen sors keze, hit élned, élned hallod kell. Áldjon vagy várjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztusnak, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közösség. Amen.
Befejezésül foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 269. szintén megkezdett énekünk további verseit. A harmadik versről, épségben tartott bennünket.
Épségben tartott bennünket, még anyánk méhítő. Ha ember már nem segített, ügyünk övett el, bántottuk, nem fordult tőle. A régi helyébe, és vessen gondot, félelmet.